Egy félkegyelmű meséje, zengő tombolás, de semmi értelme sincs. Nem állítom, hogy Shakespeare már évszázadokkal ezelőtt a jelenkor amerikai belpolitikájára utalt, amikor ezeket a sorokat papírra vetette a Macbethben. Minden esetre ennél jobban nem is lehetne talán megragadni az adósságplafon körüli szappan operát egy mondatban, melynek eredményeként a republikánusok a hatalmas követelésekből szinte semmit nem tudtak érvényesíteni, azzal a Bidennel szemben, aki hát a szószoros értelmében csetlik-botlig, legutóbb múlt héten az Air Force Academy diplomaosztóján botlott meg és esett el a színpadról lefelé tartva. Ennek ellenére viszont hát öregurasan mégis neki sikerült jobban kikeverednie ebből a hónapok óta húzódó politikai szappanoperából, mely végre valahára lezárult, így most legalább 2 évig még nem kell ezzel újra foglalkoznunk itt a heti briefingben, melyben hétről hétre igyekszem a hagyományos és kriptopiacon zajló eseményekre reflektálni, illetve előre tekinteni, hogy mely események lehetnek fontosak az előttünk álló héten. Amivel viszont muszáj foglalkoznunk, az a kriptotér szabályozása körüli legújabb fejlemények, illetve ezek esetleges hatásai a hosszú távú árfolyam mozgásokra, valamint a big picture geopolitikai történései, illetve hát ezek mellett a hagyományos piacok eseményei, melyek hát mind-mind kölcsönhatásban vannak egymással, így próbálom ezeket hétről hétre kontextusba helyezni, aztán majd megmondjátok, hogy mennyire van értelme ennek, amit itt hétfőnként beszélek. Szóval, ha már az amerikai belpolitikát érintettük ilyen lírai módon, akkor ezen a vonalon maradva át is kötök az első témákra, ami a kripto coinok, valuták, tokenek szabályozását illeti. Nem véletlenül vagyok ilyen bizonytalan a megfogalmazást illetően, hiszen pontosan erről megy a vita már évek óta, és valójában ez áll a reguláció középpontjában, mégpedig, hogy most akkor minek is tekintsük a kriptót. Valuta, vagy inkább amolyan részvényjelleggel bíró értékpapír, ne talán inkább az aranyhoz hasonló digitális áru. Itt nem csak amolyan akadémiai szőrszálhasogatásról van szó a definíciókat illetően, ugyanis annak függvényében, hogy minek könyveljük el őket, más-más szabályozás vonatkozik rájuk és az egész kripto ökoszisztémára, beleértve ugye téged és engem is. Ez hatással van arra, hogy hogyan kell adóznod például a kriptokereskedésből származó profitodból, hogy a kereskedő platformok hogyan és milyen projekteket listázhatnak, hogy egyáltalán ki és milyen feltételek mellett kreálhat egyáltalán kripto tokeneket vagy NFT-ket, és még sorolhatnám. Szóval a szabályozás valójában elkerülhetetlen, és egyúttal egyébként elengedhetetlen is, hogyha azt szeretnénk, hogy a kripto globálisan egy stabil területté válhasson. Egy egységes globális szabályozás, illetve normarendszer hiányában jelenleg minden, ami kripto, egy hatalmas szürke zónában mozog, és ahány állam, annyi különböző megközelítés és szabályozás jellemző jelenleg a területre. Ezért is van az, hogy sokszor még mindig vagy nyugati állapotok uralkodnak a piacon, teret adva a szkemeknek, visszaéléseknek, silány érdekvédelemnek, ami hát mind-mind a kriptotérbe vetett bizalmat ássa alá, nem csak a nagy pénzügyi intézetekben, hanem az egyszeri felhasználóban vagy befektetőben is. Gary Gensler legutóbbi meghallgatásáról már néhány héttel ezelőtt beszéltünk egy előző heti briefingben, akkor is említettem, hogy Gensler álláspontja az, hogy a jelenlegi tőzsdei szabályozás az egy-egyben alkalmazandó a kriptotérre is, ami hát viszont alapvetően el lehetetleníteni szinte az összes szereplőt annak jelenlegi formájában. Abban az amerikai törvényhozók többsége is egyetérteni látszik, hogy egy egyedi terület egyedi megközelítés módot igényel, és nem lehet szimplán ráhúzni a hagyományos rendszer szabályozását a kriptopiacra. A legújabb republikánus kriptotörvényjavaslat viszont, ezt szem előtt tartva, egy egészen új megközelítés javasol. A pénteken napvilágot látott tervezet szerint ugyanis attól függően sorolná be a kriptokat, hogy mennyire decentralizáltak. Ha bizonyíthatóan senki nem rendelkezik a coinok több, mint 20%-ával, akkor az adott projekt az árupiaci, angol ugye commodity, besorolásba kerülne, ellenkező esetben pedig hát a tőzsdefelügyelet hatósága alá. Fontos azért kiemelni, hogy bármennyire is ígéretesen hangzik jelen formájában a törvénytervezet, Itt jelen formájában egy 100%-ig republikánus álláspontról van szó, így hát borítékolható, hogy a másik oldalnak is lesz még ebbe beleszólása, ami azt is jelenti, hogy bőven fog még módosulni ez a tervezet, míg majd végső formát emöltene. Januárban azzal kezdtem az évet, hogy 2023 egyik legmeghatározóbb témája a kriptotér szabályozása lesz, és annak ellenére, hogy egyébként konkrét törvény még nem született ez idáig, azt azért tapasztalhatjuk, hogy hogyan formálódik a párbeszéd az egyes törvénytervezetek körül, és így már közben is formálódik, vagy hát kikristályosodni látszik, hogy mely területeket érinthet különösen negatívan a szigorúbb szabályozás. Én két területre hívnám fel a figyelmet, az egyik a privacy coinok, a másik pedig az ICO coinok. A privacy coinok a törvényhozók számára az abszolút fekete lyukat képviselik, mivel a lekövethetetlen tranzakciók következményében ezeknek a szabályozása és hát lekövetése igazából lehetetlen feladatnak bizonyul a törvényhozók számára. Nem véletlen, hogy a Binance a múlt héten Franciaországban, Spanyolországban, Lengyelországban és Olaszországban is 12 ilyen privacy coin kereskedését szüntette meg a platformjain, köztük például a Monero, a Dash és a Zcash coinokét is, csak hogy a legnagyobbakat említsem. Az ICO coinok esetében is forró a talaj, ezek esetében ugye a törvényhozás azzal a váddal illeti a projekteket, hogy hát mondjuk úgy, hogy illegális úton jutottak tőkéhez az ICO-kon, azaz az Initial Coin Offering-eken keresztül. Ennek egyik precedens ügye a Ripple ellen jelenleg is folyó per, melynek kimenetele szintén döntő fontosságú lehet majd azt illetően, hogy akkor a kripto értékpapír, vagy pedig inkább digitális áruként kezelendő. Bármi is legyen majd idén a szabályozás kimenete, én ebből adódóan ajánlom elkerülni mind a privacy coinokat, mind pedig az ICO coinokat is, és ez alól talán csak az Ethereum a kivétel, mivel habár az Ether annó szintén ICO-val indult, de az már annyira régen történt, és annyira decentralizált a platform, megkérdőjelezhetetlenül, hogy nem gondolom, hogy a törvénykezés arra már negatív hatással tudna lenni, legalábbis nem olyan extrém módon, mint a fiatalabb és hát kevésbé ténylegesen decentralizált társaira. És hát akkor térjünk át arra, hogy mire lesz érdemes figyelni majd az előttünk álló héten. A hétvégén az OPEC ismét a kőolajtermelő országok kitermelésének csökkentéséről határozott, az áprilisi meglepetésszerű termelés csökkentést követően ezúttal további 1 millió hordóval csökkentve a világpiaci kínálatot. A döntés a kőolajtermelők szövetségének, hát mondhatni de facto vezetője, a szaudi energiaminiszter Abdulaziz bin Salman herceg nyomására jött létre. Szaúd-Arábia már hónapok óta a kőolaj világpiaci árfolyamának a feltornázásán dolgozik, de ez eddig csak rövid távon sikerült nekik, hiszen miután az áprilisi meglepetés bejelentést követően az árfolyam felszökött a $90 per hordó szint közelébe, a növekedés nem volt fenntartható, és az árfolyam visszaesett a $70-os hordókénti ár közelébe. A szaudiaknak égető szükségük van az általuk, hát piaci stabilitásként propagált, magasabb kőolajárfolyamra, hiszen az évekkel ezelőtt útnak indított gazdasági átalakító programjuk, az úgynevezett Vision 2030 projekt, mely hát az erősen olajfüggő gazdaság átformálását tűzte ki célul, hatalmas mennyiségű befektetést és pénzt igényel az infrastruktúrális projektek finanszírozásához. Az IMF szerint ehhez Riadnak legalább $80 hordónkénti kőolajára van szüksége, ez pedig hát a szaudi olajminiszter szerint ellehetetlenítik azok a spekulánsok, akik a short sellingen keresztül próbálják letornázni a kőolaj világpiaci árát. Nekik a katari gazdasági fórumon legutóbb azt üzente, hogy jobb lesz, ha vigyáznak, utalva valószínűleg már akkor is a tegnapi termelés csökkentésre. Többször említettem már, hogy én hosszú távon fogadok az olajra, mivel a zöld energia átállás nehézségei, illetve Ázsia növekedő kereslete, na meg az olajtermelők politikája az én olvasatomban így együttesen egy magas kőolaj ár irányába mutatnak. Egy másik fontos folyamat az adósságplafon sikeres kiterjesztésének eredményeként a Treasury General Account, azaz az USA állam kincstárának az újratöltése lesz, melynek során az USA kincstárgyek kiadásán keresztül kezdi meg majd újratölteni a már hát teljesen kiüresedett államkasszát. Ez olyan szempontból jelentős, hogy most a kincstárnak meglehetősen gyors ütemben kell az úgynevezett Treasury billek kibocsátásán keresztül újra dollárhoz jutnia, ami így likviditást fog elvonni majd más területekről egészen év végéig, nagyjából olyan 1 billió dollár mennyiségben. A kérdés most is az, hogy honnan jön majd ez a likviditás. Elemzők arra hívják fel a figyelmet, hogy ha ez a banki betétekből kezdene el kiáramlani, akkor az ismét a gyenge lábokon álló regionális bankrendszer megingásához vezethetne. Ez a jelenség egyébként alapvetően negatív hatással van a kockázatosabb eszközökre, mivel a magas alapkamatnak köszönhetően jelenleg magas hozamot ígér minimális kockázatvállás mellett, erről is már beszéltünk egyébként korábbi heti briefingekben. A Bitcoin egyébként rendszerint gyengén teljesít ezen esemény körül, így én még mindig arra fogadok, hogy az idei Bitcoin rally hamarosan irányt fog váltani. Meg kell hagyni ugyanakkor, hogy ha bár egy hónappal ezelőtt felvetettem a Sell in May and Go Away mondást, május kifejezetten pozitív hónapként zárult, és nem hogy eladtak a kereskedők a Wall Street-en, hanem vettek méghozzá tech részvényeket, amely területről én már évele óta azt hajtogatom, hogy a legkevésbé biztonságos terület, tekintve, hogy hol tartunk a jelenlegi szűkítési ciklusban. Ezzel szemben eddig a Nasdaq 32%-os erősödést mutat idén, de ha már elég régóta itt vagy velem, akkor remélem, hogy már észrevetted, hogy engem nem a rövidtávú trendek és árfolyammozgások érdekelnek, nem vagyok day trader és nem is vagyok jó a rövidtávú spekulációban. Éppen ezért hivatkozok mindig a big picture-re, és próbálom inkább a hosszabb távú piaci mozgásokat megtalálni. És ezen a nagyobb képen én továbbra is kitartok amellett az álláspontom mellett, miszerint ez még mindig egy medvepiaci ralli, nem pedig az új mikapiac tavasza. Ez pedig még mindig arra alapozom, hogy ha bár az indexek azt mutatják, hogy mind az S&P 500, mind a Nasdaq szárnyalnak, valójában az indexekben bekövetkező emelkedés csak annak az 5-7 megacap vállalatnak köszönhető, akik a súlyozásokból adódóan felfelé húzzák az indexek egészét. Tehát az emelkedés valójában néhány óriás vállalat növekedésének köszönhető, melyet hát egyértelműen az AI, azaz a mesterséges intelligencia boom táplál. A minta megfigyelhető mind az Nvidia, mind a Microsoft, vagy az Alphabet, azaz ugye a Google impozáns emelkedését illetően, mindenki a mesterséges intelligencia expozíciójukat köszönhetően teljesítették túl a piac egészét. Kétség sem fér ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia az internet után talán a legmeghatározóbb technológiai újítás lesz, és ahhoz sem, hogy ahhoz hasonlóan fogja majd átformálni az élet számos területét. Ugyanakkor nem árt óvatosnak lenni, hiszen minden új technológia átment a történelem során ezen a mondjuk úgy, hogy hype hullámon, és az is tény, hogy nem az első hullámban érdemes beleugrani ezen területekbe való befektetésekbe, vagy ha mégis, akkor érdemes azt nagyon óvatosan megközelíteni. Nagyon hasonló ívet írt le ugyanis az internetes dotcom buborék is a 90-es évek végén, melynek során egy akkor még kiforratlan internet technológia ígéreteibe fektettek rengetegen megfontolatlanul, melynek végeredménye aztán a 2000-es évek recessziója lett. Nem tudom, hogy meddig fog még fújódni ez az AI mesterséges intelligencia buborék, abban viszont egészen biztos vagyok, hogy se nem fenntartható, se nem megalapozott az, ami például az Nvidia részvényei körül történik jelenleg. Idén eddig 90%-ban a 7 megacap vállalat járult hozzá az S&P árfolyam növekedéséhez, ilyenre utoljára 1999-ben volt példa, ugye a már említett dotcom buborék tetején. És ezzel a gondolattal zárom is a heti briefinget. Köszönöm, hogy ezen a hétfőn is meghallgattál. Ha úgy gondolod, hogy ismét sikerült hasznos információkkal szolgálnom, akkor kérlek jelezd ezt felém egy like és megosztás formájában, illetve iratkozz fel a csatornákra, és akkor találkozunk jövő héten is egy következő heti briefingben. Addig is, sziasztok!